Rég nem látott ételbíró választás elé nézünk itthon. A következő fél évben folyamatosan erősödő kampányzajban igyekszünk tájékozódni, míg globálisan is változó algoritmusok, felbomló konszenzusok és új életre kelő régi ideológiák között lavírozunk. A túláradó hírfolyamban nehéz önállóan eligazodni, abban sem lehetünk biztosak, hogy mi valóságos és mi az, ami mesterséges, pláne abban, hogy mi az, ami igaz. A Partizánban kiemelten fontos, hogy olyan anyagokat készítsünk nektek nap mint nap, melyek érthetővé, átélhetővé és megismerhetővé teszik mindazt, ami velünk és körülöttünk történik. A közösség lehetőség arra, hogy hatalmi és piaci érdekektől függetlenül tájékozódhassunk, és a közösség felelősség is, mert csak együtt vagyunk képesek megteremteni a közös megértés élményét. Hogy ne csak elszenvedői, hanem alakítói legyünk a saját sorsunknak. Így lesz a Partizán közös veled, független miattad. Csatlakozz te is, támogasd a Partizánt. Részletekért keresd a partizan.hu/támogatás oldalt.
Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastje, ahol Babos Anna és én, Petri Lukács Simon beszélgetünk a Miért énekelnek az emberek című ciklusunkban vetített filmekről. Ez a program tavaly ősztől idén nyárig tart, és 12 alkalmon át nézünk olyan filmeket, amelyekben annak keressük a nyomait, hogy a film mit volt képes elmondani a közösségiségről, arról, hogy mi a feltétele annak, hogy emberek összhangba kerüljenek, és akár metaforikusan, akár konkrétan közös éneklésben fogalmazzák meg a vágyaikat, az elképzeléseiket, a közösségről vallott elveiket.
Ebben az adásban most 4 filmről fogunk beszélgetni. 4 olyan filmről, amit február 2-án hétfőn fogunk 7 órától vetíteni az 5-ös 10-ben. Két jugoszláv és 2 olasz filmről van szó. Tehát az első az Cecilia Mangini Stendhali Suonano Ancora, még mindig zúgnak, című 1960-as filmje. A második az Zselimir Zsilnik 7 magyar ballada című 78-as filmje. A harmadik Vittorio De Seta Idimenticati Elfeledettek című 1960-as filmje, és a negyedik pedig Carpo Godina Zdravi Judi Zarazonodu, vagyis Egészséges emberek szórakozásból című 1971-es filmje.
Mindig szoktunk ezen dekázni, hogy mennyire konkrétan értendő ez a címe a filmprogramnak, és ezt előre bocsájtom, hogy ebben a rövid film blogban ebben rengeteget fognak ténylegesen énekelni az emberek, ráadásul együtt, közösségként.
Hát illetve olyan közös énekléseket fogunk látni, amelyeknek nagyon más a célja és a hangulata. Azt hiszem, szóval gyászénekeket fogunk hallani, de örömódaszerű közös énekléseket, vagy ilyen nagyon élvezetes, nagyon modern közös dalokat, népdalokat, amelyeket munka közben énekelnek asszonyok. Tehát nagyon változatos lesz az, amilyen énekeket fogunk hallani, de hát valójában, ahogyan a program címe inkább metaforikusan értendő, itt is tehát nem feltétlenül az éneklés a lényeges, hanem hogy ezt a közösségiséget, azt, hogy emberek összegyűlnek, hogyan képes rögzíteni a film, hogyan bírja, hogyan fakasztja énekre az embereket a kamera jelenléte, és azt hiszem, hogy ezeket a filmeket azért is választottuk, mert izgalmasnak tartottuk az olasz és a jugoszláv film kultúrát valahogyan egymás mellé állítani, és ezt több okból kifolyólag is tettük így, egyrészt azért, mert van valami nagyon hasonló abban, ahogyan a 60-as, 70-es évek avantgárdjához viszonyultak, mind a kettő filmkultúrában nagyon erős az avantgárd filmkészítésnek a hagyománya, de nem olyan módon, ahogy mondjuk az amerikai vagy nyugat-európai avantgárd film, hanem sokkal inkább támaszkodva a népi motívumokra, hagyományokra, illetve hát ami még közös ebben a két filmkultúrában, hogy a partizán kultúra ami mind a két országban nagyon erős volt, nagy hatással volt arra, hogy milyen típusú és milyen erejű filmek készülnek, milyen elánnal. Ez sokszor olyan filmtípusokat eredményezett, amelyekben fontos volt azt megmutatni, hogy a közösségek hogyan fognak össze valamilyen közös célért. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy az olasz és a jugoszláv filmet érdemes így összehozni. Tehát akkor Olaszországgal fog indulni ez a filmprogram. Cecilia Manginivel, akitől ez már a harmadik film, amit egyébként a Partizán Filmklubban vetítünk. Nagy rajongói vagyunk Mangini munkásságának. Meghatározó alakja, azt hiszem, az olasz filmművészetnek. Ő úgy tartják számon, mint az első dokumentumfilm rendezőnőt Olaszországban, és nagyon elkötelezetten készített ezeket a rövid filmeket. Sokszor egyébként mondjuk a kommunista párt megrendelésére is akár, arról, hogy Olaszországban mi a helyzet társadalmilag, gazdaságilag, milyen hagyományok őrződnek, meg milyen közösségi együttléti formák alakulnak ki a 60-as éveknek az ilyen búmja mentén északon, és milyen átalakulások, változások, leépülés történik a déli részén az országnak. Ezt a filmet, ezt Puglia déli csücskében készítette, azt hiszem Martanóban, ahol két olyan nőt talált, akik grikó dialektusban beszéltek, és még emlékeztek arra a szertartásra, arra a gyászszertartásra, ami a faluban sokáig közösen gyakorlott volt, vagy a régióban sokáig közösen gyakorolták ezt, de már csak ők ketten ismerték ezeket a dalokat, ez a két nő, és ők tanították be aztán a filmben látható többi nőnek, és ők játsszák újra ezt a kamera előtt. Tulajdonképpen itt újra felvetődik az a visszatérő kérdés, hogy ebben a filmben is, a Cecilia Mangini esetében is láthatjuk, hogy itt nem valami fajta autenticitás érdekli, vagy a tradíciót még az igazi élő formájában elkapja, hanem inkább azért, hogy fölidézzen valamit, és megőrizzen valami olyan közös szertartást, ami már éppen kiveszőben van ebből a közösségből. Ez a két nő, akivel találkoztak, ők ugye betanítják a többieknek is ezt a gyászszertartást, és a Mangini pedig, aki sokat dolgozott együtt a Pasolinivel, Pier Paolo Pasolinivel, ő a Pasolinivel írat egy narrációt ehhez a gyászszertartáshoz, mert nagyon feliratellenes volt, és szerette volna azt, hogyha ezt a grikó dialektust nem kell feliratozni. Úgyhogy ilyen módon az olasz közönség az a Pasolininek a narrációjával követhette végig ezt a gyászszertartást. De azt hiszem, hogy amikor azt mondom, hogy követhette végig, akkor ez úgy hangzik, mintha ez egy olyan gyászszertartás lenne, ahol az elejétől a végéig a különböző motívumokat megfigyelhetjük, és azért nem igazán ilyen ennek a filmnek a szerkezete, azt hiszem, vagy hogy sokkal inkább a sírás, az ének, a kiáltások, a zsebkendő húzogatása, vonogatása, ritmusára vágott filmről van szó, és nem olyasmiről, ami ilyen narratív módon végig kísérni ennek a, egyébként egy fiatal fiúnak a temetését.
Tehát, hogy itt a rekonstrukciónak, vagy az újrajátszásnak több szintje van, mert hogy ugye van egyrészt ez a szintje, hogy van ez az olasz narráció, amit mondtál, akkor ugye van ez a szintje, hogy azok a nők, akik még valóban gyakorolják ezt a szokást, hogy még tényleg tudják, azok betanítják többeknek, de hogy maga az egész szituáció sem valódi, tehát hogy maga a halott sem halott, és a gyászolók sem gyászolnak, tehát hogy igazából egy eljátszott helyzetet látunk.
Igen, viszont olyan értelemben azért mégiscsak egy igazság őrződik meg, hogy ennek a gyászszertartásnak az igazsága. Tehát ilyen értelemben van ennek egy dokumentum értéke, csak ez megint csak oda vezet, azt hiszem az, hogyha erről a filmről beszélünk, meg a Cecilia Manginiről, mint az első olasz dokumentumfilm rendezőnőről beszélünk, hogy ez így felszámolja a fikció és a dokumentumfilm közötti határokat, hiszen egy teljesen megrendezett, eljátszott jelenetet látunk, ami ráadásul nem csak, hogy megrendezett és eljátszott, hanem iszonyú stilizáltan rögzített jeleneteket. Tehát nagyon erős chiaroscuroval dolgozik, fényárnyék hatásokkal a film, ahogyan, szerintem az az egyik legszebb jelenet, ahogyan zsebkendőt az asszonyok két kezük közé vesznek, és így húzogatják, mint el akarnák tépni, és ebből kialakul egy nagyon izgalmas ritmus. Egyszerre ugrálnak a lábak, egyszerre mozognak a kezek, egyszerre sírnak föl az arcok, egyszerre vetik hátra a fejüket az asszonyok. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon gyors, nagyon érzelmes ritmusa, vagy az érzelmekre ható ritmusa a filmnek, de hogy ebbe teljesen egybeolvadnak ezek a nők, vagy tulajdonképpen egy ilyen gyászoló egészé állnak össze.
Miközben egy nagyon archaikus rítust látunk, akközben a megjelenítési mód az nagyon is modern, és ez egy termékeny feszültséget okoz. Tehát, hogy az ilyen etnografikus filmeknél felmerül az, hogy ennek a filmnek mi a viszonya nosztalgiával, vagy hogy mi az értelme annak, hogy lamentáljunk valaminek az elmúlásán, vagy hogy ez hogyan kötődik be esetleg a filmnek a formájába, vagy hogy ez hogyan képes a film közölni. És hogy a Mangininél ez adja ezt a nagyon izgalmas politikai feszültséget, hogy miközben megmutatja azt, hogy tehát egyáltalán nem, csak azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem az a típusú szovjetes összhang van, amikor a képi modernizmus, vagy a kép modernsége és a modernitás ideológiai ünneplése az így fedésbe kerül, mint mondjuk a Dovzsenkónál, amit láthattunk, hanem hogy iszonyú vészjósló képet ad arról, hogy mi vár ezekre a parasztokra éjszakon. Nem csak mondjuk a kizsákmányolás értelmében, vagy abban az értelemben, hogy ezek a munkák megterhelőek és boldogtalanságot okoznak, hanem például a mindenféle egyéb spektakuláris elnyomással is foglalkozik, például a Asszonynak lenni című filmjébe, ugye...
Eszeredonne.
Című filmjébe, ugye azokkal a reklámképekkel, a közvélekedést, köztudatot alakító képekkel foglalkozik, amik meghatározzák azt, hogy mit jelent az adott olasz társadalom számára a nő. Képes az újdonságot, az újdonság esztétikájával bírálni, és képes az archaikust a modern képi eszközökkel filmezni.
A tétje a filmnek, hogy a Mangini tud egy új ritmust adni, vagy egy saját, egy filmi ritmust adni ennek a hagyománynak, amely nyilván bőven, vagy nagyon régen a film megszületése előtt jött létre. És szintén egy Pasolini idézettel akartam csak visszautalni arra, amit mondtál, vagy megerősíteni azt, amit mondtál, arról, hogyan érezhető a Mangininek főleg a többi filmjéből a fenyegető veszély, vagy a hagyományokat fenyegető veszély, meg az életvitelüket fenyegető veszély, hogy a Pasolini azt mondja, hogy a fasizmus csak karcolásokat hagyott az olasz léleken, de a fogyasztói társadalom elpusztította azt.
Következő film, Zselimír Zsilnik filmje, Hét magyar balad, ez egy 1978-as film, ami a jugoszláv televízió számára készült. Hét magyar balladát énekelnek el benne a Vajdaságban, és a legtöbbet ezek közül valamilyen jellegzetes tevékenység közben adják elő, babfejtés, vagy varrás, vagy kukoricamorzsolás közben. Rendkívül stilizált, tényleg ilyen múzeális, vagy panoptikum jellegű beállításban. Nyilvánvalóvá teszi a kompozíció, a munkavégzés folyamata, a kamerához való odafordulás módja, az, hogyha több szereplő van, akkor a szereplők egymáshoz való viszonya, ahogy egymásnak adják a szót, rendkívül explicitté teszi azt, hogy itt minden a kamerának szól, nem csak az éneklés, nem csak a dal, hanem a dalt kísérő munkafolyamat is.
Kicsit ennek is van egy ilyen skanzel jellege, nem? Ennek a filmnek is. Tehát ez a hét ballada, ez olyan, mint hogyha hét szobába, vagy hét életbe nyernénk egy ilyen rövid betekintést, és akkor a munkafolyamat közben, vagy a munkafolyamatot szinte automatikusan kísérő dalokat éneklik el a dolgozó asszonyok, illetve egy esetben egy férfi.
Tehát, hogy mondjuk összehasonlítva a Mangini filmmel, ahol ugye ez a kiveszőben lét az, ami foglalkoztatja a rendezőt, vagy hogy a rekonstrukciónak a szükségessége, de ugyanakkor lehetősége is. Itt valami, mint hogy egy kicsit arról lenne, vagy arról, itt valami, mint hogy valami más lenne, legalábbis én úgy érzem, hogy vagy ez az érzésünk lehet ebből, hogy ez már nagyon régen kiveszett, és ezek élő képek, amiket megjelenít, vagy az, hogy megállt az idő, és ezeknek ezeket a dalokat előadó embereknek az életfeltételei, meg egymáshoz való viszonyaikat semmilyen szinten nem befolyásolta az, ami lezajlott. Mondjuk aközött az időszak között, amikor ezek a dalok születtek, vagy amikor gyűjtötték őket, és aközött, amikor most vagyunk 1978-ban. Tehát semmilyen se a tárgyi környezetben, se a munkavégzési folyamatban, se az előadásmódban nem utal semmi a kortársa benne.
Amit ezekkel az élőképekkel szerintem nyilvánvalóvá akar tenni, az, hogy a parasztasszonyok és a parasztemberek munkavégzés közben az elnyomásról énekelnek. Ott tulajdonképpen ez egy ilyen kurátori munka a Zsilnik részéről, olyan dalokat gyűjt össze, amelyek mindegyike valamilyen igazságtalanságról, az őrületről, az elnyomásba való beleőrülésről szól, és azt hiszem, hogy valami olyasmit állít a Zsilnik, aki egyébként egy nagyon erősen és tudatosan politikus rendező, és nagyon sokféle filmet készít, szóval nagyjátékfilmtől kezdve, tévéfilmen át, aktivista, dokumentumfilmig, szóval nagyon sokféle munkája van, és az ő egyik filmjéről kapta, a Fekete Film című filmjéről kapta a jugoszláv új hullám a Fekete Film nevet is, amivel egyébként ő nem értett egyet, de most a zárójel. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy azt hiszem, hogy a Zsilniket ezeknek a népdaloknak a politikai potenciája érdekelte, és az, hogy ezek a nők és férfiak közös éneklésben, vagy egyedül munkaközben ezeket az igazságtalanságokat éneklik meg újra és újra.
Ez egy nagyon konceptuális viszony a népművészethez, vagy a népdalokhoz, tehát, hogy egyértelmű, hogy itt milyen szelekciós elv, és még véletlenül sem kerülnek elő, akár szerelemről, akár allegorikusan szexualitásról, akár agrár munkáról szóló dalok, hanem kizárólag az erőviszonyokról, és az erőviszonyok lelki, lélektani következményeiről szóló dalokat hallunk.
Tehát, hogy még majd a filmklubban biztos részletesebben bele fogunk menni ezeknek a daloknak a tartalmába. Ugye itt van gyerekgyilkos anya, nő, akit bedarált a munkagép, a háború alatt különböző túlélési stratégiák, amiket nők...
Rózsa Sándor.
A harmadik film, amit vetíteni fogunk, azt megint vissza Olaszországba és vissza 60-as évekbe, illetve egész pontosan 59-be, azt hiszem. Az Elfeledettek című Vittorio De Seta film, egy sorozat utolsó darabja, amelyben Dél-Olaszországban különböző vallási, gazdálkodási tradíciókat örökít meg, halászatot, pásztorkodást, vagy éppen olyan ünnepeket, mint amilyen ünnepet látunk az Idimenticati Elfeledettek című filmben is. Egy olyan faluba visz el ez a film, ahova út az viszont nem visz. Ezért nagyon bonyolultan, szamarakkal, nagyon sokat cipekedve, szekerekkel kell fölvinni az összes élelmet, és mindenfajta építőanyagot, amire a falunak szüksége van. És hát bizonyos értelemmentelen ilyen alkalmazott filmként is lehet erre a Vittorio De Seta rövid filmre tekinteni, egy kiáltvány filmként, amely arról szól, hogy épüljön ide egy út, hogy ezeknek az embereknek az élete ne legyen egy ilyen pokol, ami a cipekedéssel telik. És hát ezért ez ennél talán a filmet látva egyel bonyolultabbá válik, hogy mennyire lehet ezt egy ilyen egyértelmű agitációként értelmezni, vagy sem. Aztán, amit a filmben látunk, az nem kifejezetten az, hogy ezek az emberek olyan nagyon borzalmas állapotban lennének, sőt, tulajdonképpen, amit megmutat az ő életükből, az nem ez a cipekedés, annak is látjuk a képeit, de nem ez kerül a fókuszba, hanem a tavasz ünnep. Ami abból áll, hogy kivágnak egy csomó fát, és ezekből a fáknak a törzséből építenek egy nagyon hosszú rudat, aminek a tetejére egy fát szerelnek rá, ezt a erre a fára...
Mert egy lombkoronát, nem?
Egy lombkoronát, igen, tehát, hogy...
Tehát, na, hogy rekonstruálnak egy hatalmas...
Rekonstruálnak egy óriási nagy fát, ami sokkal-sokkal magasabb, mint a falunak bármely háza. Tehát tényleg sok fatörzsből, nagyon hosszas munkával összeeszkábálják ezt a fát, aminek a tetején egy lombkorona van, és a lombkoronára pedig az asszonyok különböző süteményeket, mindenféle földi jót felfüggesztenek. Ilyen ellentmondás az, hogy mennyire arról szól a film, hogy itt legyen, hogy megépítsenek egy utat, mert hogy igazából azt látjuk a filmben, hogy ez az ünnephez valami nagyon hasonló munka, valami nagyon hasonló összefogás szükséges, mint ami ahhoz szükséges, hogy élelmezzék, ellássák magukat ebben a faluban. Kicsit, minthogyha azt állítaná ez a film, de most ezt inkább félig egy ilyen kérdésként teszem föl neked, Simo, hogy kicsit úgy érzem, mintha azt állítaná ez a film, hogy ez a hagyomány, ez addig maradhat fönt, kicsit az a feltétele, hogy az emberek szokva legyenek ehhez a közös munkához, ehhez a közös cipekedéshez, mert ugye ez a hagyomány, ennek a hagyománynak a fenntartása iszonyú erőfeszítéssel jár, és akkor ugye az van, hogy ez a vége, hogy aztán fölállítják ezt az óriás fát, és akkor a legügyesebb férfi a faluból az képes fölmászni az egyébként lecsiszolt fákon a legtetejére, a lombkoronához, és akkor onnan leszedi ezeket a süteményeket, amiket oda fölfüggesztettek az asszonyok, és aztán, ha szerencséje van, akkor nem hal szörnyet, hanem lekúszik onnan.
Olyan észszerűtlennek tűnik az egész, mint amennyire észszerűtlen az, hogy a 60-as években még legyenek vízellátás nélkül falvak, de valóban iszonyú ambivalens, és ez a gazdagsága eleve sokkal kevésbé, miközben egyértelműen arra utal a cím, hogy ezek az emberek elfeledettek, róluk nem vesz tudomást a társadalom, róluk nem vesz tudomást az állam, őket elhanyagolják, és ennek változnia kell, és a narráció is ezt sugallja, vagy követeli. Eközben igen, azt érzed, hogy minden, bármilyen beavatkozással, vagy útépítéssel, vagy közműhálózatok építésével itt valami nagyon ép, és a munkát és az ünnepet egységben felfogó és egységben működtető kultúra sérülne, és ezt az ambivalenciát, ezt az eldöntetlenséget nyilván még az is fokozza, hogy ráadásul itt még csak egy ilyen nagyon harsány, vagy akár az életrajzból elvéthetetlenül ismerhető politikai elköteleződés sincs, mint a Mancininél, és úgy általában semmilyen az ipari társadalom élete iránti érdeklődés nincs. Tehát, hogy ebben
a Vittorio de Settánál,
igen. Tehát, hogy ebben a rövid filmsorozatban, ami egyébként időben egybeesik a Mancinivel, és tényleg tekintetünk, ugye, most csak azoknak mondom, akiket esetleg ezzel elcsábíthatunk a filmklubra, hogy tényleg mind a két életmű és mind a két film, amit most vetíteni fogunk, kristálytiszta gyönyörben részesít bennünket, akik láthatjuk ezeket a filmeket. Tehát egyszerűen az időbeli átfedés, a formátum, a 16 mm-es film, a hossz, a rítus és a modernitás szembeszegülés, szóval sok minden szorgalmazná azt, vagy sok minden ösztönözhetné azt, hogy ezt a két életművet így fedésben nézzük, és ezt meg is lehet tenni, meg ezt sokan meg is teszik, csak hogy azt akarom mondani, hogy azért nagyon más, tehát hogy itt a Vittorio de Settánál tényleg kimarad, azt hiszem, kimarad Észak-Olaszország, vagy kimarad az ipar, vagy kimarad a modernitás az érdeklődéséből.
Tehát ezeknek a filmeknek az egymás mellé állításából mondjuk akkor az rajzolódik ki, hogy még nagyjából ezeken a helyeken ezek a hagyományok így és így őrződtek meg.
Meg
a munkaformák, tehát mondjuk a karthal halászat, pásztorkodás, az így őrződött meg, és ennek valószínűleg vége, ezeket belefogalmazza mindig a filmbe, de hogy közben ezeket iszonyú nagyszerűnek mutatja be, tehát a közös munkának ugyanúgy, mint, vagy elég hasonlóan a Mancinihez, közös munkának a képei azok mindig iszonyú dinamikusak, filmszerűek, ügyel arra, hogy ne csak a munka folyamatnak a fázisai, de a munkának a lendülete is érzékeltetve legyen ezekben a filmekben. A Desszete meg gyönyörködik ezekbe az emberekbe, akiket filmez, azokban a tájakban, azokban az állatokban, akiket filmez. Az ő kamerája az egyáltalán nem olyan
tudatos,
és ez valahogy ad neki egy ilyen, vagy ettől talán csak még izgalmasabb
igen. Igen, és hát az utolsó film, amit pedig vetítünk a programban, Carpo Godina 1971-es filmje, a Stravi Udi Zarazonodu, egészséges emberek szórakozásból. Azt hiszem, ez a cím mindent el is mond, amit tudni érdemes erről a filmről. Kicsattanóan egészséges embereket látunk, akik rendkívül szórakoztatóak. Egy vajdasági faluban készült a film, hát ami ugye a vajdaságról ismeretes, részben hála a monarchiának, ruszinok, horvátok, románok, szlovákok, cigányok, magyarok.
Godina azt mondja, hogy 31 névcsoport élt ekkor abban a faluban, de ebből ő csak 7-et mutat meg.
Igen, és hát részben a reprezentánsaikon, a papjaikon, vagy a bölcsekvének tanácsán keresztül
asszonykóruson
keresztül kiállítják magukat ezek a népcsoportok.
A legszebb ifjú pár.
A gyönyörű messzelt parasztház előtt.
Hát, mint hogyha egy fotóhoz készülnének ezek az emberek, de frontálisan veszi őket a kamera, és állnak a saját otthonuk előtt, valahogy a pozíciójukkal is, a tárgyi világgal, amely körülveszi őket, az öltözködésükkel, nagyon erősen képviselve azt, hogy ők éppen melyik névcsoportból jönnek, nagyon sztereotípan képviselve azt, tehát olyan embereket is választ a Carpo Godina, akik úgy kerekfejűek, úgy, tehát tényleg ilyen népi sztereotípiákat állít ki a saját házaik elé, és akkor ennek látjuk egy ilyen sorozatát. Most akkor a hangsávom ezeket a képeket pedig az kíséri, egy szerintem végig ilyen nyúlvéves, kicsit ilyen hippi dal kíséri, ilyen LSD-s hangulat, de lehet, hogy ezt csak a Carpo Godinának a többi filmjéből kiindulva mondom, de hogy minden esetre van egy diszkrepancia a képen látott népi kultúra és a zene között, amelynek valami olyasmi a szövege, hogy minden egyes népcsoportnál ugyanaz, hogy mi vagyunk a magyarok, és mi szeretjük őket, és ők is szeretnek minket, szóval valahogy egy ilyen hát elég túlzó szöveg az együttélésről, vagy legalábbis a történelmi tapasztalat, ez nem feltétlenül egyezik azzal, ami megfogalmazódik ebbe a dalszövegben.
7 népcsoport jelenik meg, és mindegyik népcsoport vagy felvezetődik, vagy mindegyik népcsoport szekvenciája, vagy felvezetődik, vagy lezárul ezzel az éneklő bejelentéssel, hogy itt vannak a magyarok, itt vannak a ruszinok, és nagyon szeretjük őket, és ők is nagyon szeretnek minket. És aztán, vagy ezelőtt, vagy ezután pedig egy kis szerepjátékot végbe megy, ahol elmondanak valamit, ezt nem feltétlenül énekelve, de ahol elmondanak valamit az adott, tehát például elmondanak egy receptet, vagy egy pap elmondja, hogy mennyiféle helyről érkeznek az emberek az Isten tiszteletére abból az adott népcsoportból, vagy hogy milyen vegyes etnikumú gyülekezetnek tart Isten tiszteletet. Például a magyar, idős magyar közösség kártyázik, és egy öreg asszony azzal viccelődik, hogy
megkeres egy jó gazdag férjet.
Aki magának időben meghal, igen.
Igen, szóval ez egy ilyen nagyon vidám és szórakoztató film, miközben azért, és ami arról szól, hogy milyen csodálatos a vajdaság, és néha a zenészek a hangsávon így, mint hogy beleüvöltenék a tájba, hogy vajdaság, és akkor ez egy ilyen ismétlődő kép, egy ilyen pusztáról, amiben semmi nincsen.
Igen.
És akkor csak ott így felhangzik, hogy Vojvodina. De hogy azt hiszem, hogy nem csak a dalszöveg ironizál, hanem azt hiszem, hogy a képeknek is, vagy a képekben is érzek valamilyen ellentmondásosságot. Tehát egyrészt azért, mert nyilván ilyen nagyon sztereotíp minden, tehát vagy én legalábbis úgy látom, hogy tényleg talán az ifjú párnál, az ifjú pár képénél, akik tényleg úgy vannak ábrázolva, mint két ilyen fehér kis galambocska, akik éppen egymásra találtak, vagy mondjuk a cigányoknak a képénél, akik úgy vannak ábrázolva, hogy a ház előtt addig amíg a többi népcsoportot láttuk, ott két-három ember állt a ház előtt, ott meg 40 ember áll a ház előtt, meg zenészek, meg nem tudom, tehát tényleg ilyen nagyon régre visszanyúló sztereotípiákban mondja el ez a film, hogy melyik népcsoport milyen, és énekli meg, hogy mennyire szeretik egymást, miközben hát mindenkit egy nagyon sajátos tárgyi környezetben, még a házak között is egyébként elég erősen látható a különbség, tehát valószínűleg az ebben jártas szem, az a, lehet, hogy már a házról ránézésre is meg tudnám mondani, hogy ott milyen népcsoporthoz tartozó ember lakik, és ugye ezeket a különböző népeket szeparálva látjuk, tehát különböző snittekben látjuk, mindenki a saját otthona előtt áll, és ezek elég egyértelműen elválnak egymástól. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ebben is, vagy így a képi struktúrában is van, vagy visszatükröződik az az irónia, amit a dalszöveg is fölidéz.
Hát igen, hogy amennyire szeretik egymást, ezek a népcsoportok annyira viszont nem begyúlnak. Tehát mindenki csak a sajátjai között jelenik meg. Én egy másik szempontból is nagyon ironikusnak érzem a képeket, hogy ez is, mint a Zsillenik film, extrémen kiszakított minden kortársból, kivéve ugye a hangsávot, ami nagyon különbözővé teszi, meg az is nagyon különbözővé teszi, hogy míg ugye a Zsillenik film képeinek a többsége, dalainak a többsége az egy belső térben rögzül, tehát kicsit ettől még inkább van egy műtermi hangulata, vagy egy ilyen dioráma beállított hangulata. A Godina film az ugye nyilván egy valódi faluban forgott, de hogy ez egy nagyon különleges falu lehet, talán feltételezhetjük, vagy legalábbis olyan gyűjtése van itt a házaknak, meg ezeknek a népcsoportoknak, akik...
Hát amiből nem állítható össze egy falunak a térképe, vagy nem azt érezzük, mert ugye nem is kerülünk soha olyan távol a házaktól, hogy igazából így lássuk a környezetüket, de minden esetre tényleg nagyon fura elképzelni egy olyan falut, ami ezekből a házakból áll, vagy ilyen nagyon-nagyon sokféle akkor ez a falu valóban.
Hát egyrészt nagyon sokféle, másrészt érintetlen. Megint csak, mint a Zsillenik filmben, semmilyen tárgyi nyoma nincsen a jelennek, ami ugye azért is extrém, mert itt is azért mégiscsak azt a réteget, azt a társadalmi réteget látjuk, aminek az életvitelét leginkább alakították ezek az évtizedek, ahogy Olaszországban az északra költöztetés, a proletarizálódás, úgy a keleti blokkban, még akkor is, hogyha ahhoz úgy olyan ambivalens módon tartozott Jugoszlávia, ahogy, de hogy az agrármunkának a modernizációja, meg a falu falvak megjelenésének, építészetének a teljes átalakulása nyilván nagyon erősen összefüggésben a térszesítéssel, és hogy ennek semmilyen nyoma nem jelenik meg a filmben, miközben ez a nagyon erős nyugati hatású zene viszont abszolút. Ugye az is ilyen nyitott marad, vagy ilyen ambivalens marad, hogy ennek az ünneplése, hogy ezek a népcsoportok mennyire szeretik egymást, ez milyen formát kellene, hogy öltsön magasabb közigazgatási szinten már, mint hogy úgy értem, hogy ezt most csak arra mondom, hogy ha viszont ennyire nem látjuk semennyire annak az ideológiának, annak az életszervezésnek a nyomait, amit Jugoszlávia jelent, így a maga modernizmusával együtt, akkor viszont nem kapunk arra se választ, hogy miként kéne ezeknek a népcsoportoknak együtt élnie, vagy hogy miért, miben kéne formalizálódni ennek a közös szeretetnek. Tehát, hogy ezek ilyen tök izgalmasan így nyitva maradnak, szerintem valószínűleg azért is, mert ezek a dolgok azt annyira nem érdekelték a rendezőt, hanem
hát
inkább
igen,
tényleg...
Igen, nem tudom, mert nekem ezzel a zenével az is van, ami szintén kapcsolja Vagy hogy ami ezt a filmet számomra az előzőekhez kapcsolja, az az, hogy én ebben a zenében azt érzem, vagy azt a fajta ilyen kettősséget érzem, amit már az eddigi filmeknél is beszéltünk, hogy van ezeknek a hagyományoknak, tárgyi világnak, ezeket a sztereotípiákat tulajdonképpen fenyegeti az a veszély, ezeknek a fennállását fenyegeti az a veszély, hogy jön ez a nyugati zene, ami mondom ebben a filmben, teljes, tehát hogy nagyon felszabadító, meg iszonyú izgalmassá teszi a filmet, tehát semmi rossz nincs abban, hogy ez a zene betör egy ilyen diszkrepanciában ebbe a képi világba, de hogy mégis valahogy azt érzem, hogy ez a zene így egyneműsíti ezeket a népcsoportokat, és ennyiben talán vagy ez az értelmezés, ez talán kapcsolhatja a korábbi filmekhez, amiket korábban említettünk, mert hogy ezek a hagyományok tényleg kiveszőben vannak.
Persze, csak akkor is teljesen abszurdnak tartom azt, tehát hogy az egész film teljesen abszurd, és hogy teljesen abszurdnak tartom azt, hogy egyrészt Jugoszláviának, mint esztétikai, politikai, életszervezési apparátusnak a jelei nem nyilvánulnak meg. Igen. Ami kiegyeníthetné ezeknek az etnikumoknak különbözőséget amúgy is egyrészt. Másrészt semmilyen hordozójuk, semmilyen közvetítőjük nincs azzal a külvilággal, hogy összekösse őket azzal a külvilággal, amiben ez a zene megszületett, vagy amiben ezt a zenét az emberek ismerik.
Igen.
Abszolút benne lehet ez az értelmezés, hiszen iszonyatosan tolakodó, iszonyatosan elvéthetetlen ez az oppozíciója ezeknek az embereknek az életvitele és ennek a zenének az esztétikája között nyilván. Tehát, hogy abszolút adja magát ez az értelmezés. Csak közben még ezt az értelmezést is ilyen kicsit ilyen nem tudom, ironikussá teszi, vagy hogy így...
Abszolút, igen, abszolút. Szóval nagyon-nagyon sok szinten cselesz ki minket, szemtelenkedik ez a film, de iszonyú élvezetes, és azt hiszem, hogy ezt az egész filmprogramról elmondhatjuk, hogy egyszerűen olyan esztétikai élvezet, meg olyan öröm ezeket a filmeket látni, hogy már csak ezért is... érdemes eljönni. Február 2-án az 5-ös 10-be 19 órára, ez egy hétfői nap, ott fogunk titeket várni nagyon sok szeretettel ezzel a 4 remek filmmel.
Köszönjük, hogy meghallgattatok, és a Filmklubban ti is csatlakozzatok a beszélgetéshez.
Sziasztok!
Sziasztok!